Köszöntjük a kedves testvéreket, örülünk, hogy együtt lehetünk. Vágytunk már így a testvérekhez, csak hát én is úgy vagyok, hogy az én munkaterületem most egy kicsit ott a nyírségben van, egy hónapban háromszor ott vagyok. Hát körülbelül még kisebb a gyülekezet, és a másik, hogy nem állva szoktam prédikálni, hanem mindig ülve. Tehát leülök, csak ilyen közösségi jellegű beszélgetés alakul ki az ige körül. Lehet, hogy most is így lesz, de akkor nem fogok látni mindenkit. Igen. Nem tudtam, milyen ige imaóra ígét olvas majd a testvér. A másik dolog, hogy ebben a viszontagságos helyzetben Istennek egy csodálatos terve van egyén életünkben is, és ennek kapcsán a délelőttre előirányzott igeszakaszt olvasom fel a Lukács evangélium a 10. fejezetéből. Fennállva hallgassuk meg ezt az igeszakaszt. Lukács evangélium a 10. fejezetéből az első verset olvasom az igét. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével minden városba és helységbe, ahova menni készül. Így szólt hozzájuk: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut, út közben ne is köszöntsetek senkit, ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fiai lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, vigyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik: elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: Levergjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhető sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bécsaida, mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Eddig az ige. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked által illetett ige az, aki meg tudja még szívünket is érinteni, és ad nekünk most is azt, amire szükségünk van, könyörülj rajtam, hogy lelked által csak annyit mondjak, amennyit te szeretnél, adj ez kegyelmet és bölcsességet. Amen. Tessenek el foglalni. Géza testvér már említette, hogy ezt a mostani helyzetet, meg a politikai jelenlegi helyzetet, ugye hányszor vitatkoznak, még atyafiak is megkülönböznek, azért, mert az egyik így látja, a másik úgy látja. Milyen jó, hogy van valaki, aki úgy tökéletesen látja, hogy a politikai eseményeket, a társadalmi helyzetet, vagy egyes embernek, vagy az ő népének a sorsát. Vigasztaló az, hogy mi is a Sionhoz. Nem a Sionra épült jeruzsálemi templomhoz, nem egy épülethez, egy valláshoz tartozunk elsősorban, hanem a Sion hegyéhez. Mert a Sion hegye az nem mozdul meg, ugye? A templom, amelyik a Sion hegyére épült, azt lerombolták. Mert ugye amikor a bizalom, a hit már nem a teremtő Istenben, az Úrban gyökerezik, hanem valamiben, vagy valakikben, akkor az mindig meg fog inogni, és ezért jó az nekünk, hogyha megerősödik a szívünk, hogy még nagyobb bizalommal lennénk az Úr felé. Isten úgy látja ezt a világot, hogy térett az aratásra. A másik dolog, hogy olvassuk az előző részekben, hogy az Úr Jézus, amikor látta a sokaságot, akkor mi volt az Úr Jézus szívében? Azt olvassuk, hogy megindult a szíve. Miért? Mert látta őket, hogy el vannak gyötörve, olyanok, mint pásztor nélküli nyáj. Tehát nincsenek gondoskodás alatt, nincsenek védelem alatt, nincsenek táplálva, nincsenek vezetve. Igazából nem csak a külső körülményeket lát elsősorban, azt is, hogyha látta, hogy éheztek, akkor tudjuk, hogy kétszer is megelégítette őket, de nem szüntette meg a pékségeket. Ugye? Vagy ha jöttek a nyomorúságukkal az Úr Jézushoz, akkor az Úr Jézus mielőtt prédikált volna nekik, akkor azt mondja az ige, hogy akik hozzájöttek, senkit ki nem, el nem utasított, megoldott a helyzetüket. Köszönöm Isten bennünket, mint gyermekeit, minket is szeretne, hogyha ezzel az isteni látással ajándékozhatna meg, hogy az Isten szemén átnézzük az egyes helyzetet, az emberek életét, még a világpolitikát is. Mondja a Jeruzsálem pusztulására vonatkozó proféciával kapcsolatosan az Úr Jézus, hogy amikor konkrét jeleket határozott meg, hogy ti, amikor ezeket látjátok, akkor mit csináljatok? Féljetek? Szóval emeljetek fel a fejeteket, ugye? Azért, mert a mi országunk igazából nem e világban van. Megtörténik az, hogy Isten meg tud védeni, de igazából a végső stáció nem ez a föld élet, hanem az örök élet. És erre hívott el bennünket az Úr. A felolvasott igében azt látjuk, hogy az előző részekben először a 12 tanítványt készíti fel az Úr, majd kiküldi, és meghatározza a szolgálatuknak a területét is, az, hogy a pogányok útjára ne térjetek, még a samaritánus városokba sem menjetek. Aztán itt meg azt látjuk, hogy a 72 tanítvány küldi ki szolgálatra maga előtt. De mielőtt kiküldte volna, először elhívta őket, azért, ahogy mondja az ige, hogy kiválasztotta őket, hogy vele legyenek. Azután küldte el. Tehát igazából küldetésre csak azok mehetnek, akiket az Úr küld, de csak azokat küldi ki, akik vele vannak. Hogy ez az idő meddig, milyen idő intervallumot foglal magába, hát ez talán az engedelmességünktől függ. Ugye voltak olyanok, akik, nem tudom, hogy olvassák az esetben a Lukács evangéliumátus sorozatban, én úgy gyönyörködöm abban, hogy az események hogy összeállanak és összekapcsolódnak. Ugye voltak olyanok, akik önként jelentkeztek az Úr Jézus követésére. Az Úr Jézus nem tapsolt nekik, hogy de jó, hogy vannak ilyen önkéntesek. Hanem mindig felismertette velük a feltételt. Figyelj ide, hogyha bármi jó, kényelmes környezetről jöttél, akkor tudjad, hogy a rókáknak barlangjuk van, stb. De az ember fiának, tehát számíts arra, hogyha velem jössz, azért, ha engem fogsz követni, akkor szükséget is fogsz látni. Tehát nem kényelmes, a Krisztus követő élet. Aztán jön a másik, aki gazdag, akkor annak meg azt mondja, hogy add el minden vagyonodat. Hát jó, akkor miből élek? Hát most itt a kérdés, hogy felismered-e azt, hogy aki elhívott téged, hogy kicsoda ő? És igazából erre vonatkozik az a kijelentés, hogy az Úr Jézus elhívott, hogy vele legyenek. Miért kell vele legyünk? Nem tudom, mindenki, aki itt van, úgy gondolom, hogy az Úr az ő életében is egy bizonyos időpontban Isten megszólította őt. Lehet, hogy nem azonnal indultunk a követésére, legalábbis engem, ugye közben a hívő szülők gyermekei megszokják az ígét, az evangéliumot, és vannak, akik ott nőnek fel, és úgy gondolják, hogy ha ismerik az ígét, ez egyenlő a Krisztus követésével. De nem. Az, hogy mennyit tudunk, az egy dolog, a kérdés az, hogy mennyit hiszünk. Tehát mi az, amely működtetik az életünket, és ez meghatározza a kapcsolatunkat is. Tehát Istennek az a célja, hogy Jézussal legyünk. Tehát amikor meghívott minket az ő követésére, emlékszünk, hogy mit mondott Péter? Hogy elhívott minket mire? Az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Igen, ám csak hát ezt mi nem veszünk nagyon komolyan. És van az isteni időrendben egy konkrét idő, amikor úgy szólít meg valakit Isten, amelyik meghatározza a következő élet szakaszát. Azért, mert megérti azt, hogy Isten személyesen őt szólította meg. Emlékszünk, Pál mondja Galata 5-ben, hogy de az Istennek, amikor tetszett, hogy kijelentse az ő fiát nekem. Én például 17 éves voltam, amikor Isten úgy konkrétan a szívemet úgy megérintette. Addig úgy megszoktam az igét, mint hogyha még lelkismeret probléma is volt, hogyha nem ők az Isten tiszteltem. De ez csak úgy fölöttem volt, nem bennem munkálkodott. Tehát amikor eljön ez az idő, akkor emlékszünk az evangéliumokban, hogy valakit megszólított az Úr, megértette konkrétan, hogy miről szól a meghívás. Lehet, hogy nem nagyon ismerte azt, aki őt megszólította, de elindult a Jézus követésére. Tehát van, aki önként jelentkező, van, aki Jézus Krisztus hív el. Isten országa ügyében nincsen önkéntes, testvéreim. Mi emlékszünk a tanítványokat, amikor úgy gondolják magukról, hogy lám-lám, hogy milyen jól döntöttek, és hogy milyen nagyszerű szolgálatot végeznek, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ti választottatok engem, ugye? Hanem én választottalak titeket azért, hogy velem legyetek, ugye? És hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Na most ez a minőségi idő, amit Jézus követésében teszek, ez jelenti a tanítványságot. Jézussal együtt lenni. Miért kell Jézussal lenni? Mi volt a tanítványoknak, a kiválasztott 12-nek, vagy a 72-nek, a Jézussal való járásnak a fő tantárgya? Ugye nem teológiai könyveket nem, mit tudom én, miket kellett tanuljanak, nem tudom hány órán, meg hány leckét, ugye dolgozatot beadni. És mégis az ő kiképzésük is ugye 3-3,5 évet vett igénybe. És úgy ki voltak képezve a legcsodálatosabb tanítótól, mégis azt mondta nekik, hogy halállal és feltámadás előtt, hogy ne mozduljatok ki Jeruzsálemből addig, amíg nem jön el a megígért Szentlélek, aki majd alkalmassá tesz titeket arra, hogy a rátok bízott kincset továbbítsátok. Tehát az Úr Jézussal együtt lenni, testvéreim, ez egy igen fontos dolog. Vele lenni, ugye azt jelenti, hogy megismerni őt. Pál apostol késői vénségben is azt mondja, hogy megismerjem őt is az ő feltámadásának az elejét. Megismerni őt, de ugyanakkor megismerni magunkat is. A tanítványok Jézus ismeretére hogyan jutottak el? Úgy, hogy Jézussal voltak, ugye? Ez azt jelenti, hogy együtt étkeztek, együtt mentek misszióba, látták Jézusnak a csodáit, hallották Jézusnak a tanítását, és volt, amikor őket is bevonta különböző szolgálatokba. Igaz, hogy olyanok voltak akár csak mi, de az Úr Jézus tudta azt, hogy ezek az emberek mások lesznek, hogyha mind végig velem maradnak. Jézussal együtt lenni, ez azt jelenti, hogy átitatodni Jézus Krisztus szellemiségével. Azt jelenti, hogy úgy látni a dolgokat, ahogy az Atya látja. Ugye látjuk ezt a különbséget, például Samár asszonyra, ha gondolunk, hogy Jézus beszél ezzel az asszonnyal, kezdeményezi a beszélgetést, a kapcsolatfelvételt, és a tanítványok, mikor visszajöttek az ennivaló szerzésből, meglátják, hogy Jézus egy asszonynal beszél, aztán nem is akármilyen asszonynal. És ott van bennük az, hogy, azért, hogy nem mondtak semmit, nem kérték számon, hogy miért beszélsz vele. Mert ők mit láttak ebben az asszonyban? Vagy kit láttak? Vagy gondoljunk a bűnös nőre, aki a leprás Simon házába hivatlanul is beérkezik. Mit láttak a tanítványok benne, mit láttak a Simon, ez a zsidó ember, mit látott ebben az asszonyban. Ugye, Jézus pedig látta a leendő tanítvány. Gondoljunk Zákeusra vagy Mátéra, akiket igen-igen megvetettek az akkori korabeli vallási vezetők. Testvéreim, mi hogy látjuk ezt a világot, az embereket, a bűnösöket, a megkötözötteket, a nehéz helyzetben levőket? Mert mikor olvassuk az ígét, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratásnak az urát, hogy küldje munkásokat. Tehát látjátok, hogy az aratnivaló igazából, ugye mi az élet kenyérnek való búzára gondolunk. Itt pedig olyan megromlott, tönkrement életű, megkötözött, elesett, tehetetlen emberekről van szó, akik nem csak a kárhozata, hanem az Isten kegyelmére is igen-igen ráutaltak. Jézus úgy határozza meg az ő szolgálatát, hogy ő nem az igazakért jött. Hogy ő nem az egészségeseknek van szüksége orvosra. És a mi tanítványságunk, látom én magamon is, hogy szívesebben beszélek egy művel, egy igével, egy kicsit jártas vagy vallásos emberrel, mint egy teljesen tehetetlen, vagy ki tudja, gondozatlan, elesett emberrel. Jézusnak pedig volt ideje. És azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát. Az azt jelenti, hogy ezek az emberek az aratás urához tartoznak. Isten szereti az ő szeret eredményeit. Másképp látja a helyzeteket, az életeket, mint ahogy mi. Emlékszünk a meggyönnyedt asszony, ott van a zsinagógába, és az Úr Jézus meggyógyítja, vagy a szárazkezű ember, és akkor a zsinagóga fő meg a vallásos zsidók Jézust támadják, hogy hát megrontott a szombatot. csak azt mondja az Úr Jézus, hogy hát ennek az asszonynak, aki Ábrahám leánya, nem volt szüksége arra, hogy feloldozódjon már 18 év az ördögkötelék alul. Ugye, amikor a vallásos szokások, vagy a saját elképzelésünk, vagy a kultúrából adódott elképzeléseink lefedik, elfedik előlünk azt a mennyei látást, hogy Isten hogy látja ezt a világot. Mikor azt mondja, hogy érett az aratás, ez azt jelenti, hogy közel van a betakarításnak az ideje. Közel van az Úr Jézusnak az ideje. Visszajövet. Akkor az Úr Jézus azt is tudja, hogy neki még csak néhány hónapja van, és ő befejezi a megváltás munkát, elmegy erről a földről. És valakiknek folytatniuk kell, hogy a megváltás csodálatos munkáját majd a Szentlélek hatalma alatt az egyénekhez eljuttassák. Ehhez pedig tanítványokra van szükség. Tehát olyanok, ahogy a Róma 8.29-ben olvassuk, hogy ezt a múltkor is talán idéztem, hogy igazából minket mikor választott ki az Isten az üdvösség. Azt mondja, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendeltem, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Ugye ez a cél a tanítványságnak, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette. Tehát én mindig rácsodálkoztam azon az igazságon, afelett az igazság felett, hogy igazából nem én választottam az Urat, hanem ő választott. Nem akkor, amikor én megszülettem, vagy amikor döntöttem, hanem a már a világ teremtése előtt. Hát benne vagyok az Isten programjával. Ezt felismerni, hogy akkor a maga idejében Isten megszólított, adott egy megfelelő családi hátteret, kegyelem az, hogy nem siettem egészen mélyre, hanem hívő szülők, meg gyülekezetben növekedhettem fel, hogy gyermekkoromtól fogva ismerhetem, vagy ismerhetitek az ígyét, ez kegyelem. Nem úgy, mint a tékozó fiú nagyobbik testő, hogy a te fiad, ugye, aki itt és ott jár, hogy írni azt, hogy milyen jó lenne azt a világ kínálta sok piszkosságot ugye megízlelni. Tehát ez kegyelem, testvéreim. A másik dolog, hogy vele legyenek, ugye ez segített a tanítványokat az arra, hogy megismerjék még jobban, hogy kicsoda az Úr Jézus. Az evangéliumokat olvasva láthatjuk azt, hogy fokozatosan jutottak el annak a felismerésére, hogy kicsoda ő. Minden mesiási csoda vagy csoda után feltették a tanítványok ezt a kérdést, hogy kicsoda ez. Csak az a probléma, hogy ők egymás között kérdezték. Mondták egymásnak, hogy kicsoda ez. De azt mondja az Úr Jézus, hogy senki nem ismeri a fiút, csak ki. Csak az atya. És még akinek az atya kijelenti. Péter a tanítványoktól kérdi, hogy kinek mondanak engem az emberek, mondják a véleményeket, de ti kinek mondatok. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy Péter, mert nem test és vér. Tehát nem te jöttél rá, mert olyan csodálatos következtetéseket vontál le, hanem az én mennyi atyám. Tehát megismerni Jézus Krisztust, hogy ő az élő Isten fia, és hogy benne lakozott az Istenségnek a teljessége testileg, hogy valóságos ember, valóságos Isten, és ő a világ mindensége, a mindenség alkotója, fenntartója, éltetője, ő a te megváltod. Ezt felismerni, és ezt hitben magadévá tenni, alkalmassá leszel arra, hogy kiküldjön az Úr az ő szolgálatába. És az elmúlt vasárnap beszéltünk erről az ígéről, amikor az Úr Jézus a 12-el átmegy a túlsó partra. Azt mondja, hogy menjünk hát a túlsó partra. Igazából ezt jelenti vele lenni. Egy csónakba lenni. Azt jelenti, hogy ő az ő vezetése alatt. Oda mész, ahova ő küld. kérdezte a kislányunk az Eszter nem régen egy kettesben való beszélgetésben, hogy miért jöttünk mi át Erdélyből? Nem jobb volt nekünk ott? Miért kellett nekünk idejönni? És akkor elmagyaráztam, figyelj, én nem oda megyek, ahova akarok. És mondom, mivel Isten titeket is nekünk ajándékozott, ti is jöztök most még velünk. Mert nem könnyű, ugye, vándorolni. Hol ide, hol oda. De mégis ez a tanítványnak, az Isten szolgálnak a sors, hogy nem oda megy, ahova akar, mert nem vagyunk a magunkéi. És ez nagyon jó. Tehát azt mondja a tanítványoknak, hogy megtörtént egy napon, hogy a tanítványával együtt hajóra szállt, és így szólt hozzá, és menjünk át a tó túlsó partjára. Ismerős a történet, hogy miközben hajóztak, ő elaludt, ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forgott az életük. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és ő így szólt, és így szóltak, mester, mester, elveszünk. A másik evangéliumban pedig úgy van megfogalmazva, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Ugye képzeljük el, hogy Jézussal együtt most a hajóban ott vagyunk a tengeren. Azelőtt ugye volt már tapasztalatunk Jézussal, úgy, ahogy mindjárt volt már, és nagyszerűen eleznek a tanítványok, mindenki dolgozik keményen, egy valaki van, aki nem csinál semmit. Ki ez? Jézus. És Péter, amikor dolgoztok keményen, és egy valaki nem csinál semmit, évezetes ez? Vagy attól a kedves feleségem is, amikor mondja, mint Márta, hogy már összeszakad, és mindenki úgy gondolja, hogy az ő munkája fontosabb, mint az övé. Hogy ez nagyon-nagyon bosszantó tud lenni. És mégis ebben az esetben úgy látjuk, hogy mindenki keményen dolgozik, tudja a helyét a hajóban, és egy valaki úgy semmit nem tesz. Visszatérve a tanítványságra. A mi hívő életünk kezdetén mi is úgy gondoljuk, hogy mi keményen a helyünkön állva dolgozunk ki Jézusért. És tegyük fel, hogy nincsen vihar. Átmennek a túlsó partra vihar nélkül. Jézusért keményen dolgoztak, és Jézus akkor megveregetheti a vállukat, hogy ti nagyszerű evezősök vagytok. Ti dolgoztatok az Isten országáért. Átvittetek engem a túlsó partra. De testvéreim, a túlsó partra, tehát az Isten akaratának a célba érésére, az örökké valóságba eljutni, az nem a te emberi erőfeszítésed, Isten iránti buzgalmat, szentséged, igazságod alapján fogsz eljutni. Hanem azért, mert ott van ő. És azért, mert ő azt a parancsot adta, hogy menjünk át. És ez a Krisztus követésnek a lényege, hogy nem térképet adott oda nekünk, hogy figyeljetek, ezt csináltok, azt csináltok, ezt ne tegyétek, hanem azt mondta, hogy együtt megyünk. Együtt megyünk. És ha ő azt mondta, hogy megyünk, akkor azt jelenti, hogy célba is fogunk érni. Csak ezért kellenek a viharok, testvéreim. Ha nem lett volna vihar, akkor dicsekedhettek volna a tanítványok. Hogy uram, még az ördögök is engednek. Lám-lám, ugye milyen ügyesek vagyunk. Nem tudom, hány ezer ember jól lakadtunk. Persze, milyen kenyérrel, kinek a kezéből vettük. Ki mondta azt, hogy ezt tegyétek, azt tegyétek. Ugye minden csoda, minden kegyelem kiáradása mögött ott van a kegyelemnek a forrása. És ha én ebbe a kegyelemben részesültem, hogy én is eszköze lehetek az Istennek, ilyen tekintetben, akkor ez egy megtiszteltetés Isten részéről, még a szenvedés is. Tehát jön a vihar. Mit változtatott meg a tanítványok viselkedésén? Gondolkozunk egy kicsit? Amikor ugye probléma mentesen úgy néz ki, hogy sikeres, győzedelmes, úgymond a mi keresztény életünk. Meg vagyunk úgy elégedve, hogy jó, minden szuper, családban, anyagilag is úgy jó vagyunk. Aztán stb. Még egy kicsit missziózunk is, még talán eredményesen is. Egyszer csak jön a vihar. És amikor az életük veszélyben volt, veszélybe került, akkor mi történt? Akkor megtelt a szívük, mivel? Félelem. Azt mondja, hogy kiabáltak a félelem miatt ezek a bátor evezősök, hajósok, tengerészek. És ez a félelem készítette oda, hogy Jézus felküldték, és talán csodák, hogy tud aludni. Értitek, amikor jön a vihar, megtelik a szívünk félelemmel, és akkor kiáltunk az Úrhoz, és az Úr nem csinál semmit, mert alszik. Ugye? Úgy néz ki, hogy alszik. És mikor számon kérik az Urat, említettem, hogy a másik evangéliumban szóvá is teszik, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Nem törődött. Hát miért tudott aludni jól az Úr Jézus? Gábor, mit gondolsz?
Békesség.
Be tudta, hogy megérkezik. A másik, meg még miért? Megfulladhat ő, aki tette a tengert, ugye? Vicces, ugye? Vagy pedig elpusztulhat az a hajó, ahol ott van ő. Értitek? Ez a tuda, azt kérdezi, hogy hol van a ti hitetek? Miért féltek? Vagyis azért féltek, mert nincs hitetek? Hát meddig terjedt az ő hitük? Hát ugye kenyeret tud szaporítani, a Péter Anyus hát meggyógyította, a Lai Néfiút feltámasztotta, stb. Ugye voltak ilyen messiási csodák. Igen, de még nem látták sohasem azt, hogy ő tud parancsolni a szélnek, a viharnak, a tengernek. Hát kicsoda ő? Hát ő ez. Nem annyi, amennyit én tapasztaltam eddig. És testvérek, mikor Pál azt mondja, hogy megismerjem őt, ez a fokozathoz benne hozzá tartozik az, amit Isten az ő igé által mond az ő fiáról, az evangélium által, hogy azt én magamévá teszem. Pál azt mondja, ugye jobb, hogy én tudom, hogy az én megváltom él. Pálnak is megvolt ez a bizonyosság, hogy tudom, hogy kiben hittem. És a kérdés az, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. Emlékezzünk most az életünk különböző viharaira, ahol úgy veszélybe gondoltuk az életünket, család életünket, vagy különböző élethelyzetek, amiben belekerültünk. Véletlenszerűen jött ez a vihar a tengerre, vagy ez Jézus programába benne volt? Hogy gondoljuk? Ugye mondja a proféta, hogy lehet-e háború, vagy vihar, amit ne az Úr rendelne? Most ez a háború, gondolja, hogy Isten nem tud róla, de hogy nem tudja. Valamikor Isten nagy takarításokat is tart, az istentelenek fölött. Meg akik a fegyverekben bíznak, vagy ebbe-abba. Isten népét pedig készít arra, hogy legyenek készen. Mert háborúk híréről, ugye nem csak Iránban, Afganisztánban, hanem meg itt a szomszédban is lehet. Meg lehet háború itt bent is. Meg egy családon belül, meg férj-feleség között is. És testvéreim, ezek a viharok hozzák helyszínre azt, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk mi, és hogyha felébresszük, bevonjuk őt is a mi viharunkba, nem úgy számunk el, hogy nem törődik, de hogy nem törődik. Hát azért ő mondta, hogy menjünk át, ő lépett be a hajódba, te életedbe. Elpecsételt a Szent Lelkével. Örök ki a tied vagy, azt nem az övé vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveddel hívtalak. Nem veszhet el az a hajó. Azt mondja az Úr Jézus főpapimában, atyám, akiket nekem adtál, azokat mind megtartottam. Tehát az Isten hűsége és hatalma, az Isten hatalma őriz az üdvösségre. Nem te őrzöd magad. Persze, hogy te is, a te rész, én részem is megvan, nem érhetek felelőtlenül, de tudom azt, hogy ha mégis probléma, veszély, vihar, támadás ér, előbb kell érje az Isten beleegyező akaratát. Ugye emlékszünk, amikor a Jób esetében, amíg a sátán kikért, azt mondja, kikérte, vagy a tanítványokra is azt mondja az ige, hogy a sátán kikért titeket. Azt jelenti, hogy engedély kért arra, hogy megrostáljon. Vagyis, hogy a Krisztus hited, a Krisztusról szóló ismereted mennyiben működik a engedelmesség területein. Mennyire nyugszik meg a szíved, hogy tudod azt, hogy kicsoda ő. A vihar tehát felszínre hozza azt, hogy ki vagyok én, hogy nem tudok jó, nem elég az evezésem, nem jó elég a fizikai erőm, természeti erők felett nincsen hatalmam, és nem tudok eljutni a túlsó partra. Igazából, értitek, a tanítványságnak egy ilyen időszaka, tehát az időszakában bele van foglalva az, hogy kiábrándulj önmagadból. Hogy felismerd azt, hogy nincsen semmi jó benned. Hogy semmi jóra nem vagy alkalmas. Ő az, aki alkalmassá tud tenni. És amikor egy senkit, egy tehetetlent, egy erőtelent, egy elesettet, Isten mégis használni tud, akkor a dicsőség az nem a tiéd, hanem tiéd. Tiéd. Az Úré. Az Úré. Melyik lecke a legnehezebb a tanítványság során talán? Az Isten szavába való bizalom, és a magunkból való kiábrándultság. Jó, vagyis a Mózes mennyi ideig készítette fel Isten, amikor azt mondta, na most már alkalmas arra, hogy kiküldje a szolgálatra, amiért született, amiért gondoskodott Isten róla. Ugye 40 év a faraó udvarán, erre is nagyon szükség volt. Intelligens, felkészült, ugye nem egy ilyen pásztor valakire gondoljunk, hanem abban az időben a legmagasabb szintű kiképzést kapott. Aztán pedig 40 év hol? A pusztában. Mit kellett csinálni? Csendbe az Úrral. Érdekes, látjátok, hogy van ilyen, úgy néz ki, hogy holtvágány. Pedig nem. Nem, az az idő, amikor Isten beszélhet vele. Amikor Pál, tehát Saulusnak az Úr kijelenti magát, ő nem ment el azonnal hirdetni az igét, hanem azt mondja, az igő elment Arábiába. Nem tudom, mennyi időt. Tehát több időt töltött ott. Nem beszél az Isten igő, hogy mit csinált ott. De ez a csend, az Úrral való közösség, ez volt az az idő, amikor az Úr igazából olyan kijelentéseket tudott adni neki, amire nézve azt mondja, hogy ellensúlyt is kellett helyezzen az Úr az életében, hogy el ne bizakodjon a mennyei kijelentések nagysága miatt. Tehát tudott a viharról, a te életedben levő viharról is tud-e vagy nem? Persze, hogy tud. A helyes viszonyulás az, amikor felköltöd az Urat. Elmondod az Úrnak. Az Úr Jézus kérdi azt, hogy hol van a ti hitetek. Tehát nem volt nekik hitük, csak addig terjedt, amennyit ők addig megtapasztalt. És ez a mi problémánk is, testvéreim. Visszatérve az igéhez, az alapigéhez, hogy ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72-t, de ők az Úrral voltak. És nem tudom, hogy a ti életetekben, a mi életünkben mikor történik ez a szolgálatba állítás. Emlékszünk, hogy az Úr Jézus mennybe menetel előtt azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká, nem egyháztagokká, hanem tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, a Szent Léleknek nevében, és hogy mondja tovább az ige? Tanítván őket mind arra, amire én tanítottalak titeket. Hát ugyanaz a tanítás. Azt jelenti, hogy a 72 tanítványnak a nevét nem ismerjük, de ehhez a nagy csapathoz tartozunk mi is, te is és én is. És ha az Úrral a tanítvány iskolában nem szöktél meg, akkor eljött az idő, különösen ha átadtuk az életünket az Úrnak, és megismertük Jézus Krisztus, mint megváltó Urunkat, a Szentlélek által megkaptuk ezt a kiküldetést is, hogy elmenvén szédese világra. Itt azt látjuk, hogy meghatározza az Úr azt is, hogy milyen emberek közé kell menni. Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közül. Milyen lehetősége van a túlélésre egy báránynak, egy juhnak a farkasok között? Nem kegyetlenség az, hogy oda küld, hogy szétszibáljanak. Tehát ezek olyan farkasok, akiknek nincsen foguk igazából. És ha mégis valakit felfalnak, akkor azt mondja az ige, hogy figyeljetek, ne attól féljetek, akik a testet megölik, hanem attól, aki a testet, lelket a gyennára tudja juttatni. Tehát én úgy értem ezt az ígét, hogy valamikor te is, én is ilyen vad természetű, farkasi természet volt bennünk. Még hogyha vallásos köpenye volt, az felöltöztetve is. Ugye mondja az ige, hogy van bárány, bőrbe bújt farkas. Tehát a nem újjászületett ember az ilyen, farkas természetű. És mivel ilyen farkas természetből szabadított meg, és a Krisztus szelítsége, a szelítségnek a lelke, a szentségnek a lelke, a fiúságnak a lelke, ott van bennünk, ezért nem félsz a farkasok közé menni. És lehet, hogy úgy mész az iskolába, munkahelyre, hogy szét fognak cibálni. Nem úgy, hogy folyik a véred, hanem csak a szíved részik. Hogy megaláznak. Hogy ellene mondanak. Igazságtalanul fognak bántani titeket. És az Úr Jézus konkrétan megmondta, figyeljetek, ebben lesz részetek. Ha engem szerettek, akkor titeket is szeretni fognak. De azt is mondja, hogy figyeljetek, aki titeket hallgat, az engem hallgat. Értitek a méltóságot, hogy nekünk adta Isten az ő igéjét, a Szentlélek által. Nekünk adta a látást, hogy láthatod Krisztus szemével, az Atya szemével az embereket. A te szíved is meg tud indulni a nyomorúságokon. És nem csak annyi, hogy jaj, szegény, hanem van megoldás is. De a megoldás nem bennem, nem bennünk van, hanem abban, aki adta nekünk ezt a felhatalmazást. Nem csak, hogy Isten fiaival vár legyünk, hanem azt mondja, hogy amikor bementek ahhoz a házba, ahol a békesség fia, tehát befogadnak titeket. Én úgy értem, hogy találkozol egy emberrel, akinek nyitott a szíve, hogy meghallgasson téged, akkor hallgass meg! És ha elkezd panaszkodni, hogy anyagi dolgai vannak, szellemi dolgai, bűnterhei vannak, ad az Úr bölcsességet, hogy felismerd azt, hogy most ennek az embernek a Jézus nevében mit tudok tenni. Az olyan, hogy ha beteg, ha bementek a városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Tehát még kaptok ennivalót is az ilyentől, aki befogad. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, hogy elközelített az Isten országba. Látjátok? Egyszer a szükséget, tehát szolgálok felé, különböző, nagyon sokféle lehetőség van, nagyon sok szükségben levő ember van, de ne legyen a szeretett szolgálat, hogy csak a szükségüket oldom meg. De mondjad azt, hogy elközelített hozzád az Isten országa. Vagyis nem vagy még benne a királyságban, nem vagy Krisztus oltalma, uralma alatt, az ilyen nyomorult az életed, de közel van. És meg tudod fogni a kezeit, hogy bemutasd neki a királynak, hogy itt van, Uram, imádkozol érte. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az Úr Jézus adta neked ezt a hatalmat, hogy beszélj, hogy old meg a kérdését, a problémáját. És mikor azt mondja az ige, hogy nem egyedül, hanem kettessével, ez is csodálatos dolog. A Jehova tanok ezt nagyon jól csinálják, csak nem Jézus erejével. De nálunk meg az a gond, hogy mindenki rendelkezik ezzel az ismerettel, de a gyülekezeteknek nem tudom, hogy gondolják a testvérek, hogy általában nagy gyülekezeteknek hány százalék az, aki nem él ezzel az isteni küldetés tudattal, hogy Isten rájuk bízta azt, hogy képviseljék őt, az ő országát. Hány százalék, aki úgy rendszeresen bizonyságot tesz? Alkalmas, alkalmatlan időt felhasznál arra, hogy valahogy közvetítse. Látja az ember nyomorúságát, már is kapcsolatba kerülsz arra, hogy már beszélhetsz vele. látjuk ezt az Úr Jézus életében, hogy nem az Úr, tehát ritkán volt az, amikor az Úr Jézus szólították meg, de volt, amikor az Úr Jézus szólított meg valakit. Visszatér a Samária asszonyhoz. Egy zsidó ember soha nem szólította volna meg a Samária asszony. Jézus mégis azt mondja, adj nekem innom. És hova kerülnek? Hova kerül a beszélgetés meg a kapcsolat? Hogy fut a város, és azt mondja, hogy megtaláltam valakit, mindent megmondott nekem. Gyertek, lássátok, hogy nem ő a Messiás, nem ő az Isten fia. És akkor mindenki megy, és egy ébredés keletkezik. Mert egy teljesen emberileg a legértéktelenebb, legelesettebb valaki mégis eszközzé válik, hogy az Isten országa, róla szóló örömhír, sőt, maga király megismerjék. És ez az örök élet. Testvéreim, erre vagyunk mi is elhívva. Verelemni, meg nem szökni a tanítványság iskolából, és a nehézségek viharában pedig ne azt a kérdést tegyük el, hogy miért, hanem azt, hogy milyen célból engedte meg Isten. Kiábrándult magadból, azután, ha őt bevontad az életedben, megtapasztalod azt, hogy neki volt hatalma te szívedet is csendesíteni, a másikét is. Volt hatalma az, hogy megváltoztassa a gondolkodást, az értékrendet. Volt hatalma, hogy az ő kegyelme által a célhoz, a túlsó partra jussunk bizonyos földi tekintetben. Testvéreim, szeretném megkérdezni a testvéreket, nem tudom, hogy lesz majd lehetőség a bizonyságtételre, hogy ezt szokták ezt gyakorolni, hogy mindenki vagy... Mert tudjátok, hogy mi okozza az, hogy nem gyakoroljuk ezt az isteni... Mert igazából a tanítványságnak ez a lényege. Tehát nem csak az, hogy tudom azt, hogy tanítvány vagyok. Tudom, hogy az Úr megváltott. Mi a haszna az Isten országának, hogy téged megváltott az Úr? Mennyiben terjed az Isten országa általad rajtunk keresztül? Ugye énekeljük az egyik éneket, hogy üres kézzel menjek el, úgy álljak az Úr elé. Ugye az anyagiakban, meg sok mindenben nagyon-nagyon sokat teszünk. De hogy lehetne azt megtenni, hogy az életvitelünk legyen egy evangélizálás? Tehát ez az életpályán. Alkalmas, alkalmatlan időben. Ugye van, amikor egy mukkot nem szólasz, és mégis érzékeled a sátán gonosz támadását. Mert látják a jó cselekedeteinket, a krisztusi lelkületet, és már is ott van az ellenszem. És azt mondja, az imaórai ige lett volna az, hogy kegyelemnek tartsátok azt, amikor az igazságért, az én nevemért mindenféle hazugságot mondanak rátok. Tehát amikor szenvedhetsz a Krisztus nevéért. Én kérdeztem Endikőtől, hogy hát mi a kegyelem akkor, hogyha szenvedhetsz Krisztusért? Ez a kegyelem azt jelenti, hogy megtiszteltet is az Isten részéről. Jó az? Hát emberileg nem szeretjük. De tudjátok, hogy mégis azt mondja, hogy van egy csodálatos tapasztalat, amit semmilyen más formában nem fogsz megtapasztalni, csak amikor az igazságért üldöznek. Azt mondja az ige, hogy megnyugszik rajtatok az Isten kegyelmének a lelke. Kapsz egy ilyen mennyei, mély, bensőséges örömet és biztonságot. Ami azt jelzi, hogy jó pályán vagy. Jó pályán vagy. Pár csillás a börtönben, ugye bilincsek között jól elverve, és mégis ugye abszolút egy kicsit emberileg, hogy mit csinálnak. Tessék? Igen, de előbb imádkoznak. Azért, hogy imádkoznak és énekelnek. Ez azért fontos, hogy az imádságban lehet egyszer megbeszélik az Úrral, hogy hát olyan ne haragudj, mi a te nevedben, ugye egy kislány megszabadítottunk az ördög hatalma alól, megdicsőült a te drága neved. Csak ott tessék, most itt vagyunk, jól elvertek, karodát az állva. Csak az Úr azt mondja nekik, figyeljetek, jó fejt vagytok. Én tudok rólatok. Szemmel tartalak. Megdicsőítettétek az én nevemet, de még akarok még egy kicsit. És akkor a börtönőr, ugye ennek a kapcsán hallja ugye az örömüzenetet, az éneklést, és megmozdul nem csak a föld, hanem megmozdulnak a szívek is, és egy család istenfélővé, Krisztus hívővé válik. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Látjátok, hogy a vihar, a nehézség, hogyha Isten szemszögéből, ha Istentől fogadom azt, akkor az Isten békessége uralhatja szívemet, és ez is egy csodálatos bizonyság a kívülvalók felé. Ha egy lukod nem szólasz, akkor sem. De hogyha elkezdünk szolgálni, és nem szégyeljük az evangéliumot. Én a megtérésemkor emlékszem, hogy annak idején a lelki gondozóim ezt mondták, hogy ne teljen el úgy egy nap, hogy ne tegyek bizonyságot az Úr Jézusról. És akkor, ha valaki bejön hozzám, ha postáns, ha egy munkavállaló, most is volt, vagy kettő, vagy három, és meghívtam egy kávéra, kérdeztem, meglátták ott a házi áldás, a fal, jaj, azt mondja, ez nagyon jó, hogy egy családban így van. Kérdeztem, szokott-e most a Bibliát? Hát azt mondja, két éve. Elkezdtünk beszélgetni, hát kiderült, hogy egy tékozló fiú, aki két éve kezdett el megint az Úr útján járni, és majd imádkoztunk és énekeltünk. Akkor küldte a másik munkás, és akkor azt is meghívtam, és megint beszélgettünk. És mondták is a főnöknek, hogy hát meg akar téríteni, nem megtéríteni, csak kérdétek, tehát mit mond az Úr Jézus, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki megveti a bizonyságtételedet, tehát ez a két célja van igazából a bizonyságtételünknek. Vagy az üdvösségre segíték, vagy pedig, mint Becsai, de hát mint Kapernaumot, a hallott ige bizonyságtétel fogja kárhoztatni. Tehát nem fog mindenki megtérni. Nem minden farkasból lesz bárány. De mégis oda küldött az Úr azok közé. És tájálok, hogy mi, hogy szeretnénk csinálni egy evangelizáló alkalmat, mindenkit meghívunk, de nem a farkasok jönnek be. Mert a farkas alaptermészete mi? Tehát az, hogy támad. Miért? Mert a gonosz lelke van benne. És gyűlölni fogja mindig az Istenit, az Isten gyermekeit. De a bennünk levő krisztusi természet fogja megváltoztatni az életét. Most a múlt vasárnap volt Boros Lajos biztos ismerős a testvérek előtt, és ugye elmondta a megtérését, és azt mondja, amikor látta az egyik cellatársának az életében a változást, hogy ő nem káromkodik, a lelkület egészen más, nem kacag, amikor a többi nem kapcsolódik be a tisztátalan beszélgetések, akkor rákérdezte, hogy te miért vagy más. Azt mondja, hogy ő hisz a teremtő Istenben, és az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. És akkor ez elindította benne, hogy hát mondjál nekem valamit erről az Istenről. És akkor elmondta, hogy Isten neki megbocsátott, és téged is szeret, és neked is megbocsátott. Azt mondja, nekem, aki 30 évet töltött a börtönbe, és aki annyi gyilkoláson kívül mindenféle gonoszságot elkövetett, anélkül, hogy lelkismeret furdalása legyen. És Isten, ugye egy megváltozott élet, a helyén mondott ige kapcsán a Szentlélek által eljuttatja oda, hogy a takarója alatt, amíg mások kártyáztak, ő vallotta a bűneit. És Isten azt mondja, akkor szakadt rá a szégyen. Addig nem szégyelte magát. Azután pedig ez a bűntudat és a bűnbánat született meg, és hát, imádtuk Isten az ő kegyelmét, ilyen eseteket is meg tud változtatni. És hogy felesége van, gyermekei vannak, és ugyanaz az emberről nem jön, hogy elhiggy az ember, amikor elnézel, hogy milyen sima az arca, tiszta tekintete, hogy ezt az embert Isten ilyen mélyről kiemelte. Na hát, nem tévedett az Isten, hogy minket kiválasztott, hogy megváltott, hogy nem szégyelt minket tanítványai közé sorolni. A feltételeket Isten mondta, vállaljuk őt. Ő nem szégyel minket, azt mondja, nem szégyel minket barátainak nevezni. Maradjunk az ő követésében, és a megbízásunk, ez tőle van. Mintha Krisztus kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Testvéreim, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és engem utasít el, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Látjátok, ezért nagyon fontos, hogy az Isten lelkének a látása, a vezetése legyen bennünk, hogy Isten szemszögéből látva az emberek helyzetét, azt mondjuk, amit az Úr Jézus szeretne mondani neki, abban a pillanatban. Ezért mondja, hogy ha az ellenség kér számolt a bennetek levő hitről, akkor ne aggodalmaskodjatok, hogy mit mondjatok, mert az én atyám abban a pillanatban meg fogja adni. Tehát csodálatos ugye Jézusnak a követése, áldott dolog, de a cél ez, hogy az Isten országa terjedjen bennünk és általunk. Ehhez adta a méltóságot, adta az erőt, azért adta az erőt, mert benne erő van, aztán azért, mert az atya örül annak, hogyha aratokat küldhet az ő aratásába, téged is bekapcsolhat. Nem nagy dolgokkal kell kezdeni, de úgy gondolom, hogy előre elkészített jó cselekedetek ott vannak, ezzel bátorítom a drága feleségemet is, amikor mondja, hogy milyenek a munkatársa is, a többi, hogy vigye Isten meg oda helyezett téged, hogy képviseli Jézus Krisztus. Ahol én dolgoztam ott Kolozsváron, emlékszem, hogy később derült ki, hogy minden munkacsoportban vannak hívők. Mondtam, milyen jó lenne, hogyha egy helyen lenne mind a hívő, és akkor reggel imáítatta, kezdenénk, és akkor milyen szuper lenne. És akkor az Úr azt mondja, hogy figyelj, a sót azt nem egy helyre teszik, hanem azt szétszórják. Tehát mindenhol volt egy-egy képviselő. Van, akiről csak akkor tudtam meg, mert mindig ő volt a legnagyobb foci drukker, mikor az egyik gyülekezetben láttam, hogy vezeti a zénekart. Hát mondom, ez hívő? Kérdez, te hívő vagy? Hát persze, csak nem mond senkinek, a kommunista rendszerben. Hát nem mond senkinek. Tehát vannak ilyen titkos tanítványok, de az, hogy az Úr Jézus, hogy aki szégyel engem, és az én beszédemet hitetlen és parázna nemzetség előtt, én is szégyelni fogom. Kell szégyelni az ígét? Kell szégyelni az igazságot? Most pedig ugye úgy néz ki, hogy mind veszélyesebb az idő. Rosszabb, mint a kommunista rendszerben. De ott esetleg levágták a prémiumot, esetleg nem mehettél felsőoktatásra, de tudtad, hogy pályán vagy. És vigyáztak rád, hogy tudjad, hogy te hívő vagy. Ugye ez azt is jelentett, ott voltak ezek a korlátok. De most épp az Isten ígéjét szeretnék félre csúsztatni. És mindaz, ami isteni, azokat pedig félre tenni. Adjunk hálát azért, hogy az Úr minket is kiválasztott, és ajánljuk fel magunkat az Úrnak újra, hogy akarunk az ő tanítványai, Isten országának a képviselői lenni, az ő ereje és az ő nevében. Ámen. Akiknek kíváncsi van a szívben, imádkozzunk.